No, nem mondom tovább, tehát nagy különbség van, itt ne keverjük össze az Isten szent lelke által profétáló profétát, akinek élete árán is kell mondania, soha érte nem pénzt, hanem az életével kell fizetni, neki kell fizetni. Azért azt hiszem érzik a testvérek a rendkívüli nagy különbséget. Na most, hogy egész világos legyen, én próbáltam ezzel foglalkozni, bár nem jó kedvel, megmondom, és nagyon hálás vagyok Lantosné testvéremnek, aki az én könyveimet mindig lektorálgatja, és itt köszönöm meg most a testvérek előtt, hogy kezembe nyomott egy könyvet, hát van nekem egyéb is, Csaba Györgynek a Csillagjóslás legenda és valóság. Eddig ez a legjobb könyv, amit eddig elolvastam, beleértve a Baktaiét is, vagy Van Troppét, vagy akármit, és ez a könyv, ez tessék, ez most 86-ban jelent meg, egy szakembernek nagyon elfogulatlan írása, hogy a valóságot is elmondja, meg a legenda részét is elmondja. Azért, hogy valamivel tisztában legyünk, elolvasom a könyvén, 10 pontban summázza a könyv tartalmát, ez 3 perc alatt, tehát most is már a végén is vagyok. Azt mondja az összefoglalásban 209. oldalon Csaba György, Csillagjóslás, 1986, Minerva kiadás, legenda és valóság. 1. Az asztrológia nem tudomány. Nincsenek egyértelműen definiált fogalmai. 2. Nincs önmagában következetes rendszer. 3. Tele van önellentmondás. Hátborzongató. 4. Művelői alapvető kérdésekben sem értenek egyet egymással. Ahány asztrológus, annyiféle módszer, itt ez a szakember ugyanazzal az emberrel sok ilyen horoszkópot készített, mindegyikből lényegében más jött ki. Módszerében nincs helye a logikus gondolkodásnak. 6. Ellenérizhető következtetéseket lehetőleg nem mond le, de ha mégis, akkor ő nem ellenőrzi azokat. 7. Ókori filozófiai alapokon áll, amin már régen túl vagyunk. 8. Világképe is évezredek óta elavult. Képzeljük el, hogy a mai asztrológusok még mindig a világképbe gondolkodnak, hogy a Ptolemeusziba, hogy a Föld lapos. És a Föld körül forog a nap és az összes csillagok. És amikor kialakították az asztrológiát, a 3 nagy bolygót, Neptunuszt, Uránuszt és a Plutot még nem is ismerték. Ezt aztán személyre vetették a horoszkóp csinálóknak, és most ijedtük be az amerikai horoszkóp készítők, még ilyen fantom nevű csillagokat, az egyik ág 5-öt, a másik 7-et kitalált, hogy ha netán talán a tudomány még fölfedez csillagot, akkor ők már hivatkozhassanak arra, hogy de mi már mondtuk, és idéglenes neveket adtunk. Ezeknek a fantom csillagoknak csak egy baja van, hogy nem léteznek. Hát ebbe a kis galaxisban már azért az űrszondák idejében igazán tudnánk, ha ebben a galaxisban egy nagyobb csillag volna. A másik, hogy ma már elméletileg föltételezhető, hogy valaki megszületik egy űrhajón, vagy tegyük a Holdon, akár 10 év múlva, és akkor mi van? Mert az egész horoszkóprendszer csak geocentrikusan van fölépítve. Na, nem mondom tovább. Nagyon érdekes, egy ekkora agy, egy ilyen tiszteletre méltó tudós, mint Baktai Ervin, mikor az 1781-ben fedezték fel a Neptunuszt, és ő nagyon téved a felfedezés idejében, egész más időpontot mond, és akkor azt mondja, hogy ja, hát ettől kezdve, mondja egy Baktai, most már a Neptunusz is hat. Tessenek csak ide figyelni, attól kezdve, hogy felfedezte. Hát a gravitáció csak Newton-tól van. A pi, a Ludolf-féle szám nem volt, mielőtt azt megírták volna. Hát egy komoly tudós azt mondja, hogy attól kezdve hat egy csillag, amióta felfedezték. És ez so... hát ez... Ehhez azt hiszem, nem kell csillagásznak lenni, hogy ezen egy kicsit elcsodálkozunk. Tehát az asztrológia, az asztronómiát, a csillagászatnak a tudományát egyszerűen negálja, nem veszi tudomásul, azt mondja, ő szellemi dolgokkal foglalkozik. Ez más, az csak tudomány. Az csak tudomány. No, tehát a világképe is évezredek óta elavult. 9. A többi tudománnyal nemhogy nem alkott rendszer, 10. azokkal ellentmondásban áll. Tehát ezt azért mondom el, hogy ha valaki a sorsát keresi, akkor jó vigyázzon, hogy hova fordul. Én most megint tovább csak vallok, hogyha ez az egész, mert mindig azt kérdezik, hogy tessék megmondani, hogy melyik nap, melyik órába, melyik percbe született valaki, hát itt ül egy bizonyíték, a feleségem Iker. Egy nap, egy órába, néhány perc különbséggel született ő meg az Iker testvére, két különböző embert, 42 év óta ismerem őket. Mint ő meg az Iker testvére még nem ismer. Hát, hogyha, akkor nekik pontosan egyformáképpen kéne gondolkodni, de még az egypettéjű ikrek is más. És mondhatnék még példákat. Miért van ebbe veszély? Mert igenis, a szuggesziója alá kerülhet valaki, akár aki innen keresi a sorsát, akár egy horoszkópba keresi. Két példát mondok, egyiket ebbe a könyvbe találtam, hogy egy 43 éves nőt meg kellett operálni, akinek fiatal lánykorában az anyja elvitte, és horoszkópot csináltatott vele az a gyerekének, és az volt a horoszkópjában, hogy 43 évet fog élni. Mikor 43 éves volt, egy egész mini kis műtétje, azt hiszem vakbél műtétet kellett rajta végrehajtani, belehalt. Mikor fölboncolták, kiderült, hogy mindene olyan stresszgörcsbe volt, hogy abba halt bele, és nem a műtétben. Neki megjósolták, de ennek a szuggesztió alatt állt, hogy meg kell halnia, hát meghalt. Hogy mondja Jézus? Legyen a te hited szerint. Ebbe hiszel? Legyen a te hited szerint. Egy konkrét lelki gondozói esetem volt egyszer valaki, aki elmondta, hogy neki a horoszkópja, én csöndesen behúzott nyakkal hallgattam, nem vitázok én. Hát, aki hozzám jön, én azt hiszem, nem azért ülök ott, hogy vitázzak, hanem azért, hogy hallgassak és tudjak, ha tudok valamit segíteni. Neki a horoszkópja mondta, ekkor és erre a napra azt mondta, hogy nagy sikere lesz a szerelembe, lett is. Addig, mert akkor ő nézte, hogy ezen a napon neki kell. Hát kereste, meg is találta, nem éppen a legmegfelelőbb sarkon. Ráment a házassága, ráment az egész családi élete. Válásárvák lettek a gyerekei. Hát ha neki ez siker, hát bocsánat az újpesti kifejezésén, neki legyen mondva. De nem folytatom tovább, nem csak az, hogy sok pénzbe kerül, hanem ezért a szuggesztiója is veszélyes. Na most azért, hogy nem mindig csak kritikát mondja, feleségemnek sokféle svájci meg nyugat-német lapjár, néha belelapozok, majdnem minden, de most már a magyarokban is van horoszkóp. Még az a szerencse, hogy olyan hallatlan általánosságokat írnak, hogy ha ezen a napon most jó cselekszik, akkor meg ezt teszi, akkor... Hát majdnem azt mondom, hogy akkor legalább egy nap cselekedjék, jó? Na, az is valami. Persze így is lehet érteni, úgy is lehet. De olyan ügyesen vannak ezek meg. De! És ezzel a végére értem, testvérek. Hogy van a mi igény? Sok ezer éves ám ez is. Dávid király nem tegnap ért. Az Úr az én osztályos részem és poharam, te tartod kezedbe sorsom. Nem itt a sorsom, hanem kezestül, szívestül, sorsastul, sorsalakítástul, az Isten kezébe tudom magamat. Tudták már Mózes idejében, tudta Dávid király, és ez az Isten, aki azt mondta, hogy ti ne, mondta Mózesen keresztül, adott még a sorsunkba valakit sorstársnak mellénk, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Te fogod az én jobb kezemet. Jaj, de jó, hogy ő fogja az enyémet, és nem én az övét, mert én kirángatnám a kezéből a kezemet, mint a rossz gyerek. Milyen jó, hogy ő fogja az én jobb kezemet. És Isten, nem tudom másképp, újra és újra mondom, kitartottsai vagyunk, tenyerén vagyunk, testvérek. Egy ilyen nagyon nehéz politikai, gazdasági helyzetben, amikor sokan szaladgálnak, hogy jaj, mi lesz? Jaj, mit ad a sorsom? Mi lesz a sorsom? Ugyanaz lesz velünk, aki eddig. Ugyanabban leszünk, akiben eddig, hogy mondja Szent Pál, benne vagyunk, élünk és mozgunk. Ugyanaz, aki eddig volt, aki eddig tartotta ezt a szegény kis nyomorult népet, ahol már minden innen keletről, északról, nyugatra menekülnek. Csak mi hova meneküljünk? De tudjuk hova. Oda, hozzá. Mert ő tartja a sorsunkat a kezében.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.